Meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson mindazoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén dicsérjük a mi Urunkat, énekeljük a 328. dicséretünk első versét. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább a mi Urunkat, énekeljük 329. dicséretünknek mind az 5 versét.
Thank you.
ami segítségünk karácsonyi ünnepi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint megírva található Máté evangélium a második részében, a második rész első 12 versében.
A napkeleti bölcsek. Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek. Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Ennek hallatára Heródes király meghökkent, s vele egész Jeruzsálem. Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tutakozódott tőlük, hol kell a messiásnak megszületnie. Júdea Betlehemében válaszolták, mert így jövendőlt a próféta. De Betlehem, Júda földje, egyáltalán nem vagy oly kicsi Júda nemzetségei közt, hiszen belőled származik majd a vezér, aki népemnek, Izraelnek pásztora lesz. Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét. Aztán elküldte őket Betlehembe. Menjetek, mondta, és szerezzetek pontos értesülést a gyermek felől. Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki. Azok meghallgatták a királyt, és útra keltek. S lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. A csillagot megpillantva nagyon megörültek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborultak, és hódoltak neki. Majd elővették kincseiket, s ajándékot adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöttek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, áldunk és magasztalunk téged az evangéliumért, amit ezen az ünnepen hallhatunk. Köszönjük neked azt a nagy csodát, hogy a te fiadat elküldted erre a földre. Köszönjük neked, hogy az ő neve azt jelenti szabadító, és valóban ő a mi szabadítónk bűneinkből, félelmeinkből, nyomorúságainkból. Olyan csodálatos, hogy az ő neve így is szól, Immánuel, ami azt jelenti, velünk vagy, Istenünk. Olyan megfoghatatlan ez, és mégis olyan jó megtapasztalni életünknek boldog és fájdalmas napjain a te szent jelenlétedet. Olyan jó, hogy karácsonykor megerősödhetünk abban, hogy te nem tőlünk távoli messzességekben vagy, hanem itt vagy egészen közel hozzánk, amikor a te szent igédet hallgatjuk, amikor együtt dicsérünk a gyülekezet közösségében, amikor a szent jegyekkel élünk az úrvacsora alkalmával, vagy otthon az egyéni csendességünkben, vagy akár egy kórházi betegágyon is megtapasztalhatjuk a te szent jelenlétedet. Köszönjük neked azt a nagy irgalmat, hogy te nem tekintesz a mi bűnös, méltatlan voltunkra, hogy emiatt távol légy tőlünk, hanem éppen azért, mert rátekintettél a mi bűnös, méltatlan voltunkra, ezért jöttél egészen közel, hogy megmutasd nekünk, hogy mit jelent embernek lenni, hogy megmutasd nekünk, hogy mi a hivatásunk ezen a földön, hogy megtaláljuk a helyünket ebben az életben. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy ezen a mai istentiszteleten is erősíts meg minket, a tőled való elhivatásunkban erősíts meg minket, a te követésedben erősíts meg minket a hitünkben, te vértesz fel minket, hiszen te látod, mennyi küzdelem, mennyi próbatétel, kísértés van az életünkben, de most kérünk, hogy a te szent lelked által erősíts meg minket, hogy a mindennapokban valóban tudjunk a te gyermekeidként élni, hogy tudjunk erősek lenni te benned. Kérünk Jézus Krisztusért, ami Urunkért, hogy szenteld meg a mi Isten tiszteletünket, igehallgatásunkat, úrvacsorázásunkat, imádságunkat, közösségünket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Ugye a másod ünnepen külön gyermektanítás nem szokott lenni, éppen ezért most itt az úrasztalánál is kaptok tanítást. Fogjuk meg egymás kezét. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Bizonyára többen szeretitek a zenét. Ki az, aki szereti a zenét közületek? Nagyon jó, mindenki szereti, örülök neki. Tehát Haydn nevét hallottátok. Erről a híres zeneszerzőről jegyezték fel azt, hogy amikor bemutatták a Teremtés oratóriuma című művét, ahol ő volt éppen, ő vezényelte a zenekart, ő volt a karmester, mikor a műnek a legcsodálatosabb részéhez értek, ahhoz a részhez, amikor felhangzott a zenekar és énekar előadásában az, hogy legyen világosság, akkor a közönség felállva tapsolt, mert annyira megragadta őket ez a csodálatos zenemű, és ő pedig a közönség felé fordulva felmutatott az égre, és azt suttogta, onnan felülről jött, Istentől kapta azt a csodálatos ihletet, hogy ezt a zeneművet itt előadhassák mindenki örömére. Ilyen csodálatos az, amikor valaki valami nagy dolgot tud létrehozni, alkotni, és nem magának tulajdonítja a dicsőséget, hanem Istenre mutat, hogy tőle kapta a képességet, a lehetőséget, a tudást, a tehetséget, hogy ezt véghez vigye. Bizonyára láttatok már ti is talán a nagyobbak, a fiúk biztosan olyan sportmérkőzést, ahol a győztes sportoló szintén így Istennek megköszönte a győzelmet, és Isten felé mutatott. Látott már valaki ilyet? Igen, Levente látott, én is láttam már ilyet, és ez nekem mindig nagy örömet jelent, amikor látom, hogy valaki, aki többek előtt valami nagy dolgot véghez visz, nem magának tulajdonítja, hogy ó, mert én olyan ügyes vagyok, és szuper, és tehetséges csak, pedig bizonyára tehetséges, ügyes, jól teljesített, hanem Istennek köszöni meg. Olvastam a Reformátusok lapjában, nem tudom, volt már valakinek a kezében olyan újság, aminek az a címe, hogy Reformátusok lapja? Nem? Hát nem tudom, hogy még van-e a karácsonyi számban, de itt a templomban mindig lehet kapni olyat, és ott hátul, ahol István bácsi, ne lehet adakozni a gyülekezet számára, ott van a pénztárosi asztalnál ilyen újság, majd megnézhetitek vasárnaponként, hogy hogy néz ki ez az újság. A karácsonyi számában olvastam egy bizonyságtételt, ami azért is volt megragadó, mert egy olyan teológiai professzor írta, aki annak idején még engem is tanított a teológián. Ő írta le egy különleges karácsonyi élményét, amikor Betlehemben tölthette a karácsonyt. Ugye Betlehem városáról nem csak a Bibliában olvasunk, hanem ez a város most is létezik. És Betlehem városában volt karácsonykor, és leírta egy különleges élményét. Betlehemben van egy templom, úgy nevezik, hogy a születés, vagy a szent születés temploma. A hagyomány szerint ott született Jézus azon a helyen, vagy annak a közelében. És ez a professzor úr azt mesélte el, hogy a hagyomány szerint a török korban egy kalifa lóháton akart belovagolni a templomban, és talán meg is tette ezt, és ezért később a keresztjének befalaszták a bejárat egy részét, hogy kicsi legyen a bejárat, és soha senki lóháton ne mehessen be a születés templomába, ami Jézus születésének emel emléket, az az épület is, az a templom, hogy senki lóháton gőgösen ne mehessen be a templomba, hanem olyan szűk a bejárat, hogy oda csak alázatosan lehet bemenni, oda csak úgy lehet bemenni tisztelettel, hódolattal. A karácsony titkát, hogy az Isten fia kicsi gyermekként, olyan gyermekként, mint mi voltunk, vagy vagyunk, megszületett, ezt csak úgy érthetjük meg ezt a titkot, hogy a mindenható Isten, aki a világot teremtette, az ő fia ilyen kicsi lett, hogyha alázatosak vagyunk, hogyha mi is elismerjük, hogy sok mindenben ügyesek, tehetségesek, okosak vagyunk, de ezt Istennek köszönjük meg, és akkor is tudunk boldogok lenni, hogyha kicsinek érezzük magunkat, vagy hogyha még nem minden sikerül, hogyha tudunk kicsik és alázatosak lenni. A karácsony titka tehát az, hogy én nem csak magamra tekintek, hanem Isten csodálatos ajándékára, és tudom azt, hogy jó dolog kicsinek is lenni, jó dolog Istennek mindenért hálát adni, mert lám a mindenható Isten gyermeke kicsin gyermekként született meg. És hogyha ő neki jó volt kicsin gyermekként megszületni, akkor mi is tudjunk örülni annak is, hogyha kicsik vagyunk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Jó, most vissza lehet ülni a szülők mellé a padba, jó? Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 312. dicséretünk 3. versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található János evangéliuma 3. részének 30. versében. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Karácsonykor, amikor az evangéliumokat olvassuk, vagy hallgatjuk Isten igéjét, akár az Isten tiszteleten, akár hogyha otthon valakik családi áhítatot tartanak, bizonyára elővették a Szentírást is, és valóban annak örvendezünk, amiről az angyalok énekeltek, ami csodálatos üzenet volt a pásztorok számára, ami örömmel töltött el a napkeleti bölcseket, ami miatt valóban mennyen és földön csodálatos örvendezés volt, hogy Isten fia megszületett erre a földre, hogy Isten vállalta azt, hogy emberré legyen, érettünk. Nagyon sokféleképpen lehet megfogalmazni a karácsonyi evangéliumot, örömhírt. Én most arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy milyen nagy ajándék a számunkra az, hogy a mindenható Isten, aki teremtett mindent ezen a világon, akinek a kezében van minden, aki minden hatalom menjen és földön, a mindenható Isten mégis vállalta a kicsiséget, a korlátokat, a kiszolgáltatottságot, az elutasítást, a megvetést, vállalta mindazt, amitől mi szabadulni szeretnénk. Ami számunkra teher, ami minket félelemmel tölt el. Micsoda evangélium, hogy Isten hogy megszabadítson minket a legnagyobb félelmeinktől, vállalta értünk az emberségnek minden fájdalmát, minden nyomorúságát, azért, hogy részesíthessen minket a menny minden áldásában és örömében. Mi nem szeretjük azt, amikor emberi életünk szabta korlátokba ütközünk. Nem szeretjük azt, amikor szembesülünk a saját gyengességünkkel, az erőtlenségünkkel, amikor úgy érezzük, hogy hiába szeretnénk valamit, mégis falakba ütközünk, nem tudjuk megtenni, amit szeretnénk, amikor talán azt érezzük, hogy nem olyanok a képességeink, vagy már nem olyan az erőnk, mint amire vágyunk. Nagyon nehezen viseljük a gyengességet, nagyon nehezen viseljük a kórházi kiszolgáltatottságot, nagyon nehezen viseljük a betegségeket, bizalmatlanok vagyunk, tele vagyunk félelemmel olyankor, és sokkal inkább arra vágyunk, hogy mi tudjuk végezni a dolgainkat, hogy ne szoruljunk rá senkire, hogy önállóak tudjunk lenni, hogy egyedül tudjunk mindent megtenni, hogy kezünkbe tartsuk az életünket. És amikor tényleg azt tapasztaljuk, hogy nem, nincs a kezünkben sem a saját életünk feletti hatalom, sem a szeretteink élete feletti hatalom, akármilyen erővel is szeretnénk kapaszkodni, vagy megtenni dolgokat, akkor ez nagyon-nagyon fájdalmas tapasztalat a számunkra. Az evangélium arról szól, hogy a mindenható Isten fia a menny dicsőségét odahagyta azért, hogy vállalja a földi életet, és abban is a legnehezebb, legfájdalmasabb utat, amely egészen a keresztig vezet. Nagyon sok szép karácsonyi vers van, én most 4 sort szeretnék olvasni Babits Mihály egyik verséből. Becsesnek láttad te földi test koldus ruháját, hogy felvetted ezt, s nem vélted rossznak az ott életet, te, kiről zengjük, hogy megszületett. Az az evangélium, hogy a mindenható Isten erre a kérdésre, a mi kérdésünkre azt válaszolja, hogy igen. Neki nagyon fontos volt, hogy emberré legyen, hogy egészen közel jöjjön hozzánk, hogy magához öleljen bennünket. Egy személyes tapasztalatot hadd mondjak, amit bizonyára nagyon sokan átéltek már, de mindig döbbenetes ezt látni, amikor a kisgyermekünk a szőnyegen játszik, akkor az egyik legnagyobb boldogság számára az, amikor odafekszünk mellé mi is. És ott vagyunk egészen közel, és teljesen látni az arcán ezt a nagy boldogságot, hogy nem tornyosulunk felette, vagy nem vagyunk tőle távol, hanem egészen ott vagyunk mellette, és szinte a padlón hasalva ugyanakkorák vagyunk, mint ő. És ez nagyon nagy örömöt jelent. Mekkora örömöt jelenthet a számunkra, hogy a mindenható Isten, aki nagyon szeret minket, aki mindent tud rólunk, aki számára nagyon értékesek vagyunk, annyira közel jött, hogy megmutassa, hogy mennyire szeret és mennyire fontos számára, hogy közösségben legyünk vele. Hogyha ezt tudjuk, ezt az evangéliumot, akkor még szomorúbb a szembesülés azzal, hogy mi ezt ismerve és ezt tudva hívő keresztényekként is mindig nagyok akarunk lenni. Nagyobb siker, nagyobb biztonság, nagyobb hatalom, több lehetőség, több pénz, többen ismerjenek, több dologba legyen beleszólásunk. Tehát mi legjobban annak örülünk sokszor, hogyha előbbre jutottunk, hogyha a nagy tülekedésből mi kerültünk ki elsőnek, hogyha mi vagyunk a győztesek, és úgy tekinthetünk a mellettünk vagy mögöttünk levőkre, hogy hát mégiscsak megelőztük őket. Mégiscsak mi vagyunk az erősebbek, a nagyobbak. És nagyon féltjük a másik dicsőségét, akkor, hogyha azt látjuk, hogy valaki más, a szomszédunk, vagy akár családtagunk is, milyen szépen gyarapszik, milyen jól mennek a dolgai, megvan már neki az, amire mi esetleg csak vágyunk, elérte azt, ami nekünk talán nem sikerült még, és szinte a fogunkat csikorgatjuk néha, hogy ó, miért van az, hogy ő neki sokkal jobban mennek a dolgok, és mi pedig lemaradtunk valamilyen módon, vagy hátrébb vagyunk, vagy lassabbak vagyunk. János evangéliumából olvastam azt a mondatot, amit keresztelő János mondott a tanítványainak, amikor a tanítványok kezdtek el aggódni, hogy eddig mindenki keresztelő Jánoshoz jött, nagyon sokan tódultak hozzá az emberek, hogy hallgassák őt, az ő mesterüket, és most tőle szépen elpártoltak, és mindenki Jézus után megy, és mindenki Jézushoz közeledik, és keresztelő Jánosnak a népszerűsége pedig nagyon csökkent, nagyon lecsökkent. És szinte aggódtak Jánosnak a tanítványai, nehezen tudják elviselni mesterük fokozódó háttérbe szorulását. És bizonyára ez nagyon emberi képet mutat mindannyiunkról, hogy nagyon nehéz nekünk ez a kicsivé lenni, alábszállni, ahogyan a Károli fordítás írja ezt az igét, nem úgy tündökölni, mint valamikor régen, nem olyan erősnek lenni, vagy nem olyan egészségesnek, mint valamikor régen. Nagyon sokszor ez olyan tragikussá válik emberek számára, hogy szinte összeroppannak ebben a helyzetben, hogy valamim volt, valamiért megdolgoztam, valamit elértem, és egyik pillanatról a másikra elveszítem, és nem tudom ezt a terhet elhordozni, hogy már nem ott vagyok, ahol voltam. Visszébb kellett lépnem, visszébb kellett az igényeimet is esetleg fogni. Ez nagyon fájdalmas. És milyen csodálatos keresztelő János válasza. Neki növekednie kell, nekem kisebbé lennem. János szavában nincs keserűség, nincs irigység, nincs fogcsikorgatás, hogy hát most tényleg mi van az én hivatásommal és küldetésemmel, hanem ő tényleg alázatosan elfogadja az ő küldetését. Nem úgy tekint Jézusra, mint Heródes, aki egy trónkövetelőként látja a megszületett gyermeket. Nem úgy tekint rá János, hogy hát eddig hozzám jöttek, most pedig Jézus előtérbe kerül, hanem tud hátralépni, és nem csak, hogy hátralép, hanem öröm csendül a szavából, neki növekednie kell. Sőt, azt mondja, hogy a vőlegény barátja, aki oda kíséri a mennyasszonyt a vőlegényhez, aki az egész mennyegző megszervezéséért felelős, nagyon örvendezik a barátja örömén, és ő ilyen szerepet tölt be Jézus mellett, mint a vőlegény barátja, aki előkészítette az utat, előkészítette a szíveket, és nagyon örül, hogy beteljesítette a küldetését, hogy elérte a célját, hogy Jézus növekszik, hogy Jézus küldetése kerül most már előtérbe. Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már azt, hogy milyen is az, amikor a éjszaka csodálatosan ragyognak a csillagok, vagy gyönyörűen lehet látni a holdat, és ahogyan kel fel a nap, hogyan halványul el a fénye az éjszakai világító testeknek. Azt mondják, hogy ez az ige, hogy kisebbé lennem, nekem kisebbé kell lennem. Ez eredetileg ezt fejezte ki, ahogyan a hold fénye halványul a napnak a fényétől, a napnak az erejében. Milyen csodálatos, ahogyan keresztelő János ezt elfogadja, hogy Jézus Krisztus a felkelő fény, a világosság, és hogy az ő fénye hozzá képest halványul, mert hogy az ő egész küldetése is csak Jézusra irányult, és Jézusban érte el a célját. Neki növekednie kell. Vajon testvéreim, mi tudjuk-e ilyen örömmel és boldogsággal mondani, hogy Jézusnak növekednie kell. Nem maradt kisgyermek, nem maradt ott a betlehemi istállóban kicsin gyermekként, hanem felnőtt, és elvégezte a küldetését, amiért eljött erre a földre. felnőtt Jézus, növekedett, de vajon az én életemben is tud-e növekedni? És tudok-e ilyen örömmel és boldogsággal beszélni arról, hogy Jézus Krisztusnak növekednie kell, és nekem kisebbé lennem. Az igazi nagyság ebben nyilvánul meg, akár Keresztelő János magatartásában is, ahogyan felismeri a saját helyét, és felismeri Jézus dicsőségét. Az igazi nagyság Jézus Krisztus személyében tűnik leginkább elénk, aki azért jött, hogy oda hajoljon a kicsinyekhez. Mi emberek sokféle módon szeretnénk eljutni az Istenhez, sokféle magaslatokba emelkedik az emberi tudomány, a hatalom, a művészet vagy a technika, azoknak a szárnyain is próbálnánk minél nagyobbá válni, de igazából Krisztusban hajolt Isten egészen a földre. Krisztusban hajolt egészen közel hozzánk, és az az igazi nagyság, az az evangélium, hogy Jézus oda hajolt a kicsinyekhez. Nem mások kárára, nem másokon átgázolva, másokat lenyomva, vagy beléjük könyökölve, hanem azért jött ilyen kicsiként, azért vállalta el a keresztnek minden kínját, gyötrelmét, az ott levő magára hagyatottságát, kínját, hogy felemeljen minket, embereket, hogy megmutassa, hogy az igazi emberi nagyság az abban van, hogyha tudok odahajolni a kicsinyek, a gyengék, a szenvedők mellé. Az egyház történelem nagyon sok példát hoz arra nagyságra, amikor valaki lemondva a saját kényelméről, tehetségéről, mások felé tud hajolni. Én most csak két nevet szeretnék említeni, amit bizonyára mindenki ismer, Albert Schweitzer, vagy akár Teréz anya nevét, de lehetne sorolni még, mert ez házi feladat, akár, hogy otthon a karácsonyi evédnél is gondolkodjunk, hogy kiket tudunk így megnevezni, olyan embereket, akik abban mutatták meg a nagyságukat, hogy odahajoltak a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz, hogy mertek alázatosak lenni, mertek Jézus követésében ilyen módon részesnek lenni. Jézus nagy korlátot vállalt akkor, amikor emberré lett, azért vállalta ezt a korlátot, amit az emberlét jelentett a számára, hogy kaput nyisson nekünk az örökké valóságra, azért vállalta a földi létet, hogy megmutassa nekünk a mennynek minden áldását, és részesítsen benne. Jézus növekedjen az életemben, Jézusnak kell nagyobbnak lenni. És milyen csodálatos, hogy János nem azt mondja csak, hogy ó, igen, én most kisebb leszek, hát megküzdök ezzel a nagy problémával, hanem az van benne, hogy Jézus legyen nagy, hogy Jézus növekedjen. Nem nekünk kell görcsölni, hogy hú, most elég kicsi vagy elég alázatos vagyok-e, hanem minél inkább gyönyörködünk Krisztus nagyságában, Krisztus páratlan nagyságában, annál inkább betölt minket az az indulat, amely benne is volt. Pál apostol azt mondja a Filippi levélben, hogy Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért mindent kárba veszni hagytam, mindent kárnak és szemétnek ítélek az ő nagyságáért, hogy őt megnyerjem. Az igazi nagyság a számunkra is az lehet, hogyha Krisztus lesz nagyjá az életünkben, hogyha Krisztus növekszik, hogyha ő győz. Mert hogyha ő győz, akkor abban az a csoda, hogy nem veszíthetünk mi emberek, hanem akkor a bűn veszít, a kísértés, a szenvedés, a halál veszít. És Krisztussal együtt mi is a győzelemben részesedhetünk. Amilyen mértékben Krisztus nő az életemben, abban a mértékben lehetek én egyre kisebb, és abban a mértékben valósulhat meg egyre inkább Isten tervem az életemben. Vajon kész vagyunk-e ilyen alázattal közelíteni a karácsony titkához, Készek vagyunk-e arra, hogy nap mint nap Istenre figyelve engedjük, hogy ő növekedjen. Akkor, amikor az igét olvassuk, amikor imádkozunk, amikor az Isten tiszteleten részt veszünk, amikor az úrvacsora közösségével, az úrvacsorai közösségben veszünk részt, amikor a szeretett szolgálatot gyakoroljuk ebben a világban. Tudunk-e örvendezni keresztelő Jánossal együtt annak, hogy Krisztus növekszik, hogy Krisztus életének a célja az, hogy a betlehemi istállótól eljusson nagypéntek szenvedésén át arra a dicsőséges napra, amikor húsvétkor a sírból győztesen lépett ki, amikor tanítványok szeme láttára felemelkedett a mennybe, és megmutassa számunkra is az utat, hogyha tudunk kicsiként elfogadni Istennek ezt a csodálatos ajándéket, ami Jézus Krisztusban valósággá vált a számunkra, akkor részesedhetünk abban az áldásban is, amit ő ajándékoz nekünk az ő áldozatával és feltámadásával. Minél közelebb van hozzánk Krisztus személye, minél inkább gyönyörködünk benne, annál inkább láthatjuk az ő nagyságát, és annál inkább megtaláljuk a helyünket ebben a világban. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen álszent módon azt mondjuk, hogy ó, hát pedig én nagyságra vágyom, de hát mégis megint csak arról hallottam, hogy kicsinek kell lenni, hanem hogyha valaki engedi, hogy Krisztus legyen nagy az életében, akkor azt is megtapasztalja azt az áldást, amit a bennünk növekedő Krisztus hoz a számunkra, ahogyan kisgyermekből eljutunk az érett felnőtt korúságra, az érett nagy korúságra, ahogyan tényleg teljes szívünkből a küldetésünk szerint tudunk élni Krisztus tanítványaiként, és el tudjuk mondani, hogy övé minden dicsőség, és közben ez nem azt jelenti, hogy semmit nem csinálunk, hanem tudom, hogy mi az én feladatom ebben a világban, és azt szerint élek. Jézus Krisztus fel tud minket, kicsiket, gyengéket, erőtelneket emelni, azért jött, hogy felemeljem, hogy a bűnbánat mélységéből is fel tudjunk tekinteni a mi Istenünk nagy kegyelmére, nagy áldozatára, nagy szeretetére, hogy átéljük ma is az úrvacsora szent közösségében is a csodát, hogy az ő megtört testében és kiontott vérében is arról beszél, hogy ő kicsi lett érettünk, hogy mi tudjuk meg, hogy mit jelent igazán embernek lenni, és mit jelent az, hogy ő felemel minket a menny dicsőségében. Szeretnék egy verset olvasni, befejezésül még Turmezei Erzsébetnek egyik versétből. Ilyen csoda a gyermek, erőtlen, gyengén jelenik meg köztünk, kicsinnek látszik és igénytelennek. És minden lehelet, minden szívverés, hatalmas, új követelés. Így érkezett el Krisztus is közénk. A szűk istálló szegény jászolán, mint gyermek fekszik ő és követel. Néki növekednie kell. Néki növekednie kell nagyjá, nagyobbá és a legnagyobbá, szent messiássá, szabadító úrrá. Úgy adhat üdvöt, úgy teremthet újjá. Ó, száj szegény szívembe, titkos gyermek, jöjj, növekedj, töltsd be az életem. Te neked mindig nagyobbá kell lenned, és kisebbé nekem. Földi borún, halálon, elmúláson, hogy te vihess engem kicsint keresztül, nagy, erős messiásom. Mindenható Isten erősítse meg minket abban, hogy az ő egyszülött fia, dicsőséges úr, övé a hatalom menjen és földön, és ő minket, kicsinyeket, fáradtakat, gyengéket, erőteleneket erőssé tud tenni, és részesíteni tud minket földi borún, halálon, elmúláson, átvíve is az ő csodálatos országának minden áldásában. Amen. Az úrvacsorára készülve, és az ígére válaszolva, énekeljük a 318. dicséretünknek első 3 versét.
Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát, amint ezt Pál apostol megőrizte a mi számunkra. Az első korintusi levélben a következő képpen: én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorát, és ezt mondta: e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljöven. Hozzáteszi az apostol: vizsgálja meg magát azért az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának. Magunk megvizsgálása bűnbánó imádságban történik. Hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, karácsonynak a fényeiben, kedvességében, a gyermekről való elmélkedésünkben valahogy nehéz arról beszélni, hogy mi minden terheli a lelkünk, hiszen ilyenkor éppen félretesszük, ilyenkor éppen valahová eltesszük szem elől azokat a dolgokat, amik nyomasztanak, mert mi követtük el, vagy pedig velünk tettek valamit, és ott van a seb. Ilyenkor szeretnénk pár nap békességet, pedig az igazi az, amikor mindent le tudunk tenni. Az igazi az, amikor mindent el tudunk mondani, és az igazi az, amikor magunk mögé is tudjuk mindezt tenni. A te szent lelked és igéd segítségére van szükségünk, hogy megvallhassuk neked most, és elmondhassuk neked mindazt, amit elmúlt időszakban, akár ünnepekre készülve is, futásban, rohanásban, idegességben mondottunk szóban, vagy éppen gondoltunk, akkor elragadtak az indulataink, vagy amikor valamiért megszomorodtunk, vagy rádöbbentünk arra, hogy mennyi hiányunk van, és másokat hibáztatunk magunk helyett. És aztán cselekedtük is, amit nem kellett volna, és legalább annyit mulasztottunk is. És te tudod egyen-egyenként, hogy kinek-kinek mi az a legnagyobb gondja, ami fertőzi esetleg az életét, ami megakadályoz azt, hogy igazán felszabadultan tudja dicsőíteni a te neved, vagy tudja szeretni az övéit. Kérünk, hogy gyógyíts meg bennünket, mindnyájunkat, te kegyelmeddel, bűnbocsánatoddal, irgalmaddal, jöjj hozzánk közel, hallgass meg a mi imádságunkat. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat eképpen. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Megvallva mi bűneinket, megvalljuk a mi keresztény hitünket is, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást tételünk után, a szentjegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk ingyen kegyelméből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal mindnyájunknak. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és akik magukat méltóképpen előkészítették, járuljanak a szent asztalhoz. És eközben pedig kezdjük énekelni a 459-es, 460 majd folytatólagosan. De ezt is oda tehetjük, nyugodtan, mert nem kell. szeretteim, így szereztem, mi úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát, így éltek vele az apostolok, első keresztények, hitvalló őseink és Isten kegyelméből, így élhettünk vele most mi is. Mielőtt ki a maga hajlékába térne, hagy kérjem és intsem, hogy magában az Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegye, hanem viselkedjék keresztényi rendeltetéséhez méltóan. Most pedig hajtsuk meg a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked az ünnepet. Köszönjük azt, hogy ebben megint annyi ajándék, annyi reménység csillant fel, és ezt mind-mind odaadod most nekünk, hogy élhessünk általa, hogy erősek legyünk általa, hogy távlatok nyíljanak általa. Köszönjük, hogy a karácsonyi történetben nem arról van szó, hogy egy kis szünet van a nyomorúságok tengerében, hanem arról van szó, hogy egészen közel jöttél hozzánk, hogy emberré lettél azért, hogy mi igazán emberek lehessünk, hogy mi igazságban és szentségben élhessünk, hogy azt a célt, azt a pályát megfuthassuk, amit szánsz nekünk. Olyan sokszor nem látjuk, nem találjuk az utat, olyan sokszor tévejgünk. Köszönjük, hogy mindig új világosság jelenik meg olyankor, amikor nálad keressük ezt. Könyörgünk, édesatyánk, a ránk következendő esztendőért is. Könyörgünk azért, mert sok az aggodalom a szívünkben, sok a félelem bennünk, és olyan sok minden nem látszik tisztán. Azért könyörgünk mindenek előtt, hogy megőrizzük magunkat, megőrizzük a magunk emberi arcát, és tudjunk egymásra is vigyázni. És különösen kérünk téged, és imádkozunk most a megszomorodottakért, akik úgy érkeztek ebbe a karácsonyba, úgy lépnek át a következő esztendőben is, hogy gyász, fájdalom van a szívükben, a veszteségeik fölött. Vigasztald meg őket, adj nekik új utakat, és így kérünk téged, hogy áld meg a mi gyülekezetünket, terveinket. Köszönjük, hogy sok minden lehetőség is nyílik, nem csak beszűkülnek a dolgok, hanem ki is nyílnak egyszerre. Adj nekünk bátorságot, tiszta látást, adj nekünk mindenek előtt testvéri közösséget egymásban és mindenek előtt benned. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném elmondani, hogy a tegnapi karácsonyi istentiszteleten megkereszteltük Orgován Amandát, Potyondi Tímea és Orgován János gyermekét. A családot a gyülekezet szeretetébe ajánlom. Az elmúlt héten eltemettük Luca Jánosné Vántus Jolánt 90 éves korában. Rabat alap felett a bizonyságtétel igéjét a 71. Zsoltár alapján hirdettük. Nevessen engem az én vénségemnek idején, amikor elhagy az én erőm, ne hagyj el engemet. Végső búcsút vettünk Nyeste Lászlóné Hajdú Olgától 62 éves korában. Igét Ézsaiás 9 alapján hirdettük, de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. A nép mely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának völgyén, azok felett ragyog fel. Utolsó útjára kísértük ki Völc Jánosné Koi Juliannát, az evangéliumot a Máté 24 alapján hirdettük. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. És eltemettük Bánki Jánosné Somogyi Margitot 86 éves korában. Feltámadás evangéliumát, a Máté evangélium 11. része alapján hirdettük, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a megszomorodott szívekre. Most pedig a gondnok úrnak adom át a szót.
Kedves testvérek, a magam és a presbitérium nevében áldott ünnepeket kívánok mindenkinek. A mai napon az igeolvasás szolgálatát Pirot Béla megválasztott presbiter testvérünk végezte. Pap Tamás testvérünk szervezésébe elkészült a 2012-es gyülekezeti naptár az iratterjesztésben, még van belőle. Az önkormányzat november 17-én 11-2 arányú szavazással elfogadta, hogy 2012. augusztus 31-i dátummal a Rózsakerti iskola fenntartói jogát átadja gyülekezetünknek. November 30-án aláírtuk a szerződéseket, egyházunk fokozatos testületei december 16-ával jóvá hagyták ezeket, és december 22-én beadtuk a működési engedély kérelmet a fővárosi kormányhivatalhoz. Kérjük a testvéreket, hogy ahogy a hírlevélben olvashatják, támogassák az iskolába a jelentkezőket a toborzást, hiszen az első évfolyam meghatározó lesz a légkörben. Az igényfelmérő adatlap a hírlevél mellett a gyülekezeti honlapról is letölthető. Kérjük, hogy ne csak az iskolával, de az óvodával is kezdjük meg a jelentkezéseket a lelkészi ajánlás kérésével. Az iskolában február elején lesz még egy szülői tájékoztató. A kórus szeretettel várja a régi és új tagokat, illetve a Halacska óvodába nem csak az óvodások tanulhatnak, de felnőtteknek néptáncoktatást tart Megyeri István és Kissára kezdőknek is. Kérjük, hogy a havi rendszerességgel támogassák a gyülekezeti szolgálatokat. A hírlevélbe beszámoltam a anyagi helyzetünkről, és hát ráfér oda is a támogatás még ebbe az egy hétbe is, hogy november végi mínuszokat kiegyenlítsük. És fontos, hogy a választói névjegyzékbe csak konfirmált az úrvacsorával rendszeresen élő, és a gyülekezetet anyagilag rendszeresen támogató, nagykorú egyháztag kerül be, tehát ha persze betesz valaki, azt nem tudjuk nyilván tartani, ezért kérjük, hogy ez a pénztárosnál tegyék meg, és ellenőrizzék le a testvérek, mert kinyomtattuk a november 30-i állapot szerinti választói névjegyzéket. Nem csak a naptár érhető el, de a 2012-es bibliaolvasó kalauz is, illetve kettővel előttől elkészünk Pásztor Jánosnak a felesége, Judit néninak a kenyai naplója megjelent egy újabb példányban, ez is az iratterjesztésben elérhető, egy nagyon érdekes, színes beszámoló. Ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe, és további ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek.
A 326-os énekünket keressük ki, és énekeljük befejezésül, dicsőség mennyben az Istennek. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség, a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás, békességet kívánok. Szombat este 6-kor van évzáró istentisztelet, vasárnap pedig amúgy is az az évnyitóval most egybeesünk.